Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, pünkösdi úrvacsorai előkészítő Isten tiszteletünk kezdetén a 208. dicséretünket keressük elő, és ezt énekeljük, 208. dicséretünket. Énekeljük végig mind a 6 versével. Az első vers így kezdődik: Uram, bűneink soksága, undoksága érdemli haragodat. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy hozzád fordulhatunk, magasztalva és dicsőítve téged, aki meghaltál a Golgota keresztjén. Köszönjük néked, hogy fel is támadtál és élsz, és köszönjük néked, hogy aki bízik a te rólad szóló örömhírben, az megpecsételtetik a Szent Lélekkel, és azzal te vele vagy a lelked által. És köszönjük néked, hogy most tanítottál bennünket, hogyha így hozzátértünk, és benned hívőké lettünk, akkor miket tapasztalunk, és mi a mi dolgunk. Kérünk téged, hogy ma este is nyitogasd előttünk a te igédnek értelmét és jelentését. Segíts, hogy fel tudjuk fogni, meg tudjuk érteni, el tudjuk hinni, amit mondasz nekünk, és segíts, hogy követni tudjuk tanácsaidat és parancsaidat. Köszönjük néked, hogy téged várhatunk, kérünk Szent Lelked által, te magad nyitogasd előttünk az igének értelmét, jelentőségét, és te légy, aki egészen lekötöd, és magadra vonzod a mi mostani figyelmünket. Kérünk, áld meg szívünket, életünket, közösségünket. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levele 5. részéből, az 5. rész 12. versétől a 26. versig. A megnevezett helyen így szól hozzánk Isten igéje. Tehát Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levele 5. részéből a 12. verstől. Bárcsak ki is metszenék magukat, kik titeket bújtogatnak. Mert ti szabadságra hívattatok, atyám fiai, csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ez egy igében teljesedik be, szeresd fel a barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészétek. Mondom pedig, lélek szerint járjatok, s a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a lélek ellen törekszik, a lélek pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ha azonban a lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irítségek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók, melyekről előre mondom nektek, amiképp már ezelőtt is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. De a lélek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ha lélek szerint élünk, lélek szerint is járjunk. És ne legyünk hiú dicsőségkívánók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Kedves testvéreim, estéről estére a Galácia beliekhez írt levélnek ezen részéről gondolkoztunk, és az első alkalommal azt világította meg előttünk az Úr, hogy a valódi keresztény emberekbe, a valódi hívő emberekbe egy kettősség figyelhető meg. Így nevezi, hogy a test az egyik, a másik meg a lélek. A test az a hajlam, az a késztetés, az az erő, ami bennünket belülről arra hajt, arra űz, arra mozdít, hogy Isten ellen való dolgokat cselekedjünk. A lélek pedig az nem a mi lelkünk, hanem az az Istennek a lelke, a Szent Lélek, aki meg arra indít, hogy más dolgokat vigyünk véghez. Tehát a hívő ember, hogy így mondjam, ezt a kettősséget tapasztalja magába, hogy van bennünk valami, ami állandóan a bűnre hajt, késztet, ösztönöz, de ugyanakkor van egy tőlünk idegen tulajdonképpen, de mégis bennünk jelenlévő isteni lélek, ami meg mindig másra indít minket, pont a testtel ellenkező dolgok véghezvitelére indít bennünket. Tehát az, hogy valaki ezt a kettősséget tapasztalja magában, az nem azt jelenti, hogy nem hívő ember, nem keresztény ember. Ez nagyon-nagyon fontos ezt megérteni, mert ez a hívő embernek a sajátossága. aki nem hívő, nem keresztjén ember, abban nincsen más, csak a testnek az akarata. Abban nincs a lélek jelen, mert a lélek csak akkor jön belénk, amikor hiszünk Jézusba. Ugye így mondja Péter apostol a pünkösdi prédikációjában, hogy térjetek meg, higgyetek az evangéliumba, és kapjátok az Isten szent lelkét ti is. Az oké, akik hisznek a Krisztus evangéliumában. Ugyanezt mondja Pál apostol az efézusi hívőknek, hogy mikor hallottátok az üdvösségetek evangéliumát, melyben hittetek is, megpecsételtettetek a szent lélekkel. Ott is a hit után, az evangéliumba vetett hit után jön ez, hogy megkapja a szent lelket. Amíg nincs jelen valakinek a szívébe, életébe a Krisztusba vetett hit, az evangéliumba vetett, addig nincs benne a szent lélek se. Addig csak a test van benne, addig az a romlott természet van benne, ami állandóan a bűnt okádja magából. A vétkeket szeretné, hogy így mondjam, érvényesíteni, vagy behozni a világba. Aki viszont már hívő, ott van az Isten lelke, és a lélek másra indít, mint a test. Pont homlok egyenest ellenkeznek egymással. Ezt a küzdelmet, ezt a harcot ismerik az igazi keresztény emberek önmagukba, és ez, hogy így mondjam, zavar is bennünket, mert és úgy érezzük, hogy megnehezíti a dolgunkat, mert amikor a test akar valamit, tehát valami romlottságra indít bennünket, saját magunk lényében valami, a test, akkor a lélek rögtön tiltakozik. Ne azt csináld. Amikor a szent lélek indít minket valami szent dolognak a kimondására, megtétel, akkor meg a test tiltakozik. Ne azt csináld, ne azt csináld. Nem tudjuk megúszni egy belső tusakodás, egy belső harc nélkül ezt a hívő életet. Ha megpróbáljuk, akkor automatikusan, reflexzerűen a testnek az akaratát fogjuk cselekedni. Akkor bűnöket fogunk végrehajtani. Az embernek tudatosan kell hívő embernek lenni. És figyelni kell erre a léleknek az akaratát, és meg kell ragadni azt az indítatást, amire ő indít minket. És a lélek egyébként arra indít, hogy ha már itt az igé felé fordulunk egy kicsit, hogy megfontoljuk újra meg újra, hogyha mi a Krisztusai lettünk, a testet megfeszítettük indulataival és kívánságaival együtt. A hívő ember azt mondja Pál apostol a római levélbe, az a testet, a benne lévő romlottságot, romlottságra való késztetés, hajlamot, azt a halálba adta. Úgy tekint rá, mint ami Jézus Krisztussal együtt meghalt, a Golgota keresztjén meghalt. Krisztussal együtt megfeszítettem. Ezt mondja Pál, ugye pont itt a Galata levélben és a római levélben is fejtegeti. És most már nem én vagyok az én életemnek a középpontja, hanem amely életet most élek, az Isten fiában való hitben élem. Most már ő a központ. És én szabad vagyok ezáltal arra, hogy az ő akaratát, amit a lélek által érzékeltet velem, azt hajtsam végre. Szabad vagyok. Nem vagyok a testnek a, úgymond, a bennem élő romlottságnak a rabja, hogy mindig azt csináljam, amit az. Emlékeztetlek benneteket, már elnézést azoktól, akik itt voltak, de a többiek nem voltak itt, és egy kicsit hadd mondjam el ezeket a dolgokat felelevenítve, ami elhangzott, hogy a hívő élet, itt Pál apostol leírása szerint nem annyiból áll, hogy vétkezek, bűnbocsánatot kérek. Azt megint vétkezek, megint bűnbocsánatot kérek. De közben, a két bűnbocsánat kérés közben semmit nem csinálok, csak vétkezek. Hát való igaz, hogy vétkezek is két bűnbocsánat kérés között, nem egyszer, nem kétszer. De a két bűnbocsánat kérés között, a két pont között az ember kell, hogy harcoljon, hogy a lélek akaratát vigye véghez, és ne a test akaratát. Hát a hívő élet az nem egy ilyen állandó, hogy jaj, bocsáss meg Uram, megyek tovább, bevétkeztem, megint bocsáss meg Uram, de nem is harcolok a test indulata ellen, a test késztetése, akarata ellen, nem küzdök, hogy a lélek akarata valósuljon meg általam, nem, hanem csak úgy bűnbocsánattól bűnbocsánatig bóklászok. Ahelyett, hogy harcolnék. Hát ha harcolunk, akkor is fogunk ugyanúgy bűnbocsánatért esedezni, mert újra és újra elbukunk, de ennek a kettőnek valahogy együtt kell lenni. Ez is egy nagyon fontos tanúság ennek a dolognak, tegnap, ennek az igerésznek. Tegnap arról beszéltünk, hogy egy kicsit szemügyre vettük, hogy a test, ez a mi romlottságunk, amit magunkba hordozunk, ez a mi állandóan bűnre kényszerít, meg késztet, meg indít reflexzerűen bennünket, ez miket akar rajtunk keresztül, hogy így mondjam, megvalósítani? Milyen bűnökbe akar minket belevinni? És mondja itt a nagy felsorolás, hogy házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, ezek ilyen a szexualitáshoz kapcsolódó vétkek. Akkor a bálványimádás, a varázslás, ezek ilyen spiritizmus, a sátáni dolgok kategóriáját idézik elénk. Ellenségeskedés, versengés, gyűlölet, harag, veszekedés, pártütés, ezek ilyen az emberi kapcsolatokban jelentkező mindenféle defektusok, mindenféle romlottságok, vétkek, irigységek, gyilkosságok, részegség, dobzódás, a kicsapongás irányába mutatnak ezek. Tehát ha ilyeneket mond az apostol, hogy a test mindig ezeket akarja rajtunk keresztül, hogy így mondja, megvalósítani. A bennünk élő romlottság ezekbe akar manifesztálódni, a mi hétköznapi életünkben, az otthonunkban, a munkahelyünkön, a gyülekezetben, bárhova megyünk. És azt mondja az apostol, hogy ezek a dolgok vannak, de még van más is, mondja, ezek és ezekhez hasonlók. Még lehetne folytatni ezt a sort. És ez egy szomorú tapasztalatunk, hogy akár mennyire is Isten gyermekei vagyunk, akik hiszünk az evangéliumban, hát hányszor csinálunk mégis ilyen dolgokat? Igen, kegyelemből élünk, igen, még harcolunk is, hogy a lélek akaratát vigyük véghez, és a testet megöldököljük, de mégis elbukunk, és állandóan ilyen dolgokat csinálunk, és ezért szüntelenül a kegyelemre szorulunk. És megyünk a kegyelemért, de a kegyelem arra lelkesít minket mindig, hogy a harcot ne add föl. A lélek akaratát vidd véghez. Tusakod meg a lélek által a testnek az indulatát, és azt vidd véghez. És ne lazázzál, hogy majd a kegyelem majd eltöröm minden bűnt, amit én is elkövetek. Ez egy olyan gondolat, tegnap erről is beszéltem egy kicsit, ami fölmerül bennünk is, nem csak a galáciabeli hívőkbe. Azóta is voltak mindig hívők, akikbe fölmerült ez, hogy hát ha a kegyelem olyan nagy, akkor nyugodtan vétkezzünk, mert úgyis megbocsát. Úgyis eltörli. Ez a kegyelemmel való visszaélés. A kegyelem, aki megragadja ezt, hogy milyen drága dolog a kegyelem, hogy Isten Jézus Krisztus véréért, keresztjéért bocsát meg nekem, az érzi azt, hogy az Úr kegyelme az engem harcra serkent. A romlottság ellen, a test ellen, ami még mindig bennem van, és bennem lesz, amíg meg nem halok. Amíg ki nem költözök ebből a nyomorult testből, mindig bennem lesz. És küzdök azért, hogy ne ezt, hanem azt, amit a lélek indít engem. És akkor ma érünk ide, hogy mik a léleknek a gyümölcsei. Ugye kicsit most már a mai igényhez kanyarodunk. A léleknek a gyümölcsei. Hát ezeket is felsorolja az apostol, hogy konkrétan a Szentlélek mit akar rajtunk keresztül megteremni, vagy rajtunk keresztül behozni a világba. Ugye ez egy gyümölcsnek a képe, amit használ. Tegnap kaptunk nagyon szép gyümölcsöket a Sándortól. A növény behoz valami gyümölcsöt a világba, ugye? Az Isten lelke minket úgy akar használni, hogy mi is behozzunk ilyen, nem ilyen szép epreket, hanem valami más dolgokat ebbe a világba, más minőséget, más szavakat, más cselekedeteket a világba. Miket akar a Szent Lélek rajtunk keresztül behozni? És akkor nézzük. Azt mondja az első mindjárt, a lélek gyümölcse szeretet. Hát ezek, ugye, most az 1 Korintus 13 jusson eszünkbe, mert ez egy szó, hogy szeretet, de azt, hogy a szeretet hogy válik valóra a hétköznapi életben, azt az 1 Korintus 13 írja le. Hogy nem irigykedik, nem fuvalkodik fel, nem keresi a maga hasznát, és így tovább, és így tovább. Hát a Szentlélek ezt a fajta agapét is használja, itt az a szó szerepel, az agapé szeretetet akarja behozni rajtunk keresztül a világba, a családunkba, az otthonunkba, a gyülekezetbe. Erre akar minket használni a lélek, hogy a szeretet emberei legyünk. Akkor mondja az öröm. Az öröm. Isten lelke az örömöt akarja bennünk felgerjeszteni, felébreszteni. Nem egy ilyen világi öröm, ez egy szent öröm, amely az Úrban vígad, ugye van egy ilyen énekünk is. Mindenkor örüljetek az Úrban. Látjuk ezt az örömöt pont Pál apostolban egyébként, ugye a Filippi levél az öröm levele, amit a római börtönből ír. És ott mondja el a hívőknek a legtöbbször, hogy örüljetek, örüljetek, ismét mondom, örüljetek az Úrban, mert a körülmények között sok minden lehet, ami nem annyira ad örömre okot, de az Úrban mindig van örömre okunk. És ezt az örömöt a lélek gerjeszti bennünk, hogy örüljünk az Úrban. Tehát örvendező emberré akar tenni, hogy így mondja minket a lélek, és nem ilyen már a földünket éri az orrunk, és akkor már annyira szomorúak vagyunk. Azt mondja, békesség. Hát ez is egy belső dolog az emberben, ez a békesség, az eirénél. Ott van Isten és én köztem is a békesség, és ott lehet bennem, és illetve a másik és én köztem is a békesség. És ott lehet az én saját lelkemben is az Istennek a békesség, ami minden értelmet felülhalad. Ugye ezt a békességes embert akarja a lélek bennünk megjeleníteni. Azt mondja, hosszú tűrés. A Pál apostol azt mondja a 2. Korintus 6:6-ban, hogy ajánljuk magunkat mindenben, például már példagyanánt, hosszú tűrésben is. És aztán látjuk, ez a hosszú tűrés az, hogy valaki, ugye makrotűmia, hogy kitart egy nagy teher alatt hosszú ideig. Hogy tűri a megterhelést. Hát Pál apostolik jó meg voltak terhelve, ugye nem volt elég neki a maga baja, még ott volt a gyülekezetek baja, a szolgálatok terhe, a fizikai nélkülözés, mindenféle nyomorúság. És Pál nem roppant össze, nem lett egy keserű ember, nem fordult el az Úrtól, hanem ott tűrte, amíg tűrhette. Ugye, de az Úr lelke volt az, aki ebbe őt hordozta és megerősítette. Hosszú tűrés. Szívesség. Ugye nem ez a kelletlenséget munkálja bennünk a lélek, hanem az, hogy szívélyesek legyünk egymáshoz. Öltözzétek fel, mondja másodta, egy másik képet használva az apostol az Efézusi levélben, öltözzétek fel, mint egy ruhadarabot, a szívességet, a szívélyességet egymással szembe. Ez a barátságosság, ez a nyitottság a másik felé, ez, hogy át tudom ölelni, hogy meg tudom szorítani a kezét, hogy nem egy ilyen magamba gubaszkolódó ember vagyok, hanem hogy nyíltan odafordulok a másikhoz. Akkor is, ha hívő, akkor is, ha nem hívő. És próbálok szívélyes lenni, akkor is, ha ő morcos velem szembe. Ezt a lélek akarja ezt hozni. Aztán mondja a 6. a jóság. A jóságosság, ez a jó lelkűség, ez a másiknak a javát akaró hozzáállás. Jóságos ember akarok lenni, ugye. Apósom szokta mondani, jóságos Árpi bácsi, ugye őt Árpádnak hívek, és jóságos Árpi bácsi akar lenni. És akkor, de milyen jó ez? Hát akarjunk jóságos Zoli bácsi lenni, meg jóságos Laci bácsi, meg jóságos, nem tudom, Jutka és Sári. Tehát jóságosnak lenni. Jó indulatúnak lenni a másik ember. Ez nem mindig ilyen gyanúsan vizslatni a másikat, meg félek a másiktól. Tehát legyünk, a lélek ezt akarja kihozni belülünk, hogy jóságos emberek legyünk. Azt mondja, hogy az apostol, hogy meg vagyok győződve, testvéreim, én magam is ti felőletek, hogy teljesek vagytok minden jósággal. Ezt írja Pál a római levélben, a római hívőknek. Teljesek vagytok minden jósággal. A léleknek a gyümölcse. Azt mondja, a 7., 90 összesen, a 7. a hűség. Ez a megbízhatóságot jelenti itt. Hogy Isten mond valamit, és akkor megbízhat bennem, hogy végrehajtom. Vagy egy másik embernek ígérek valamit, és akkor én azt igyekszem betartani, amennyire csak rajtam áll, hogy megbízható testvérnek lenni, megbízható lelkésznek lenni, megbízható munkatársnak lenni, megbízható férnek, vagy feleségnek, vagy gyermeknek lenni, aki nem állandóan csalódást okoz a környezetébe azzal, hogy hűtlenkedik, hanem szilárdan állott abba a pozícióban, amiben az Isten tette, és igyekszik az Úr előtt ugye megállni abba a feladatba, vagy abba a szolgálatba. Hűség, megbízhatóság. És mondja a 8., a szelídség. Az Isten lelke szelíd embereket akart. Boldogok a szelídek, mondja az Úr Jézus, mert övék a mennyeknek az országa. Milyen nehéz szelídnek lenni. Akkor tolat ki az ember, a délelőtt tolattam ki a boltba a parkolóhelyről, és akkor én láttam, hogy jön egy autó, de ő nem látta, hogy én látom, és azért gondolta, hogy elkezd dudálni eszeveszett módon rám. És jaj, mondom. Hú, nem volt könnyű szelídnek maradni, nem is maradtam egy darabig szelíd, hanem egy kicsit ideges lettem. Mit dudál? Ráadásul nem égett a lámpája, jön be, mint az őrült az új boltnak ugye a parkolójában, a vaksötétben, ő ott vágódik. Még, de én mondom, láttam, csak, és ő dudál. Na, nem könnyű szelídnek maradni ilyenkor, hogy... De itt van az ember kezd harcolni, hogy Uram, hát köszönöm, hogy nem kell visszadudálnom, meg utána menni, mert ő akkor ment be, amikor én mentem ki, még utána is mehettem volna, hogy beszóljak neki az ablakon. Ugye? Meg is fordult a fejembe, de tusakodik az ember, ugye, hogy nekem nem ez az utam. És köszönöm, hogy nem ez az utam, és köszönöm, hogy a testet megfeszítettük indulataival és kívánságával együtt, és nekem nem kell ezt csinálni. Elengedhetem a másikat. Értitek? Így születnek meg a lélek gyümölcsei, hogy az ember tusakodik, nem maguktól jönnek. Azt mondja utána az utolsó, hogy önmegtartóztatás. Ez a mértékletességet jelenti, az enkrateját, ez a nagyon fontos erény volt a görögöknek, de ma is, mind a mai napig fontos erény a hívőknek, amit a lélek indukál a hívőkbe. A lélek mértékletes emberré akar tenni bennünket. Azt mondja az íge az Apcsel 24-ben, hogy mikor pedig Pál apostol Félixnek, a római helytartónak önmegtartóztatásról beszélt, akkor Félix azt mondta, hogy na majd később, akkor visszatérünk erre a dologra. Ezt hagyjuk most, ezt az önmegtartóztatás kérdést, ugye. A mértékletesség kérdés, az önfegyelem kérdését. És ez is ott van, hogy az Isten lelke azt akar, hogy mértékletesek legyünk az evésbe is, valahol az ivásba is mértékletesek legyünk, az alvásba is, a föntlételbe is, a munkába is, mindenbe találjuk meg az Isten szerint való mértéket. Mértékletesség. Ragasztatok a tudomány mellé, mondja az apostol, mértékletességet. Tehát itt vannak testvérek, ezek a léleknek, a Szentléleknek ezek a megnyilvánulásai, amiket ő akar bennünk, hogy így mondjam, hát behozni ebbe a világba, mint az epera. Egy másik gyümölcsre kell itt átugranom egyébként, nem az eperre, hanem a szőlőre. Mert ugye itt egyes számban mondja az apostol, hogy a léleknek a gyümölcse, nem gyümölcsei, hanem gyümölcse, és felsorol 9-et. És leginkább egy szőlőfürtöt szoktuk ezt hasonlítani, hogy egy fürtön rajta van egy csomó szem. És az egy jó szőlőt aztán szívesen kóstolgatja az ember, és teljesen más dolog, hogyha egy gyülekezetbe, vagy egy családba, vagy valami munkaközösségbe az ember úgy van ottan, hogy rólam ezt szedik. Értitek, hogy egy ízletes szőlőszemet olyan szívesen szopogatunk el, meg hogy roppan szét a szánkba, és érezzük a jó ízét. Hát úgy élveznék az emberek is, hogyha a részünkről mondjuk a jóságot tapasztalják, vagy a szeretetet tapasztalják valamilyen formában, vagy a mértékletességet, vagy a szívélyességet. Ugye? Hát hányszor meg tudnánk örvendeztetni magunkat is, az embereket is, meg az Urat is, meg az Úr lelkét is, hogy önmagát, az Úr önmagát látja bennük viszont. Mert önmagát látja, mert ezek az ő gyümölcsei. Értitek? Azt mondja az írás, hogy ezek nem a test gyümölcsei, ezek nem belőlünk jönnek, ezek a maguk eredeti, legtisztább formájában Isten lelkétől jönnek, rajtunk keresztül a világba. Ezek a lélek vonásai, ezek a Krisztus vonásai, ezek Isten vonásai, és ha nézünk Jézusra, aki teljes volt szent léleke, pont azt látjuk, hogy ő benne, ő még pont ilyen volt. Jézusban a léleknek ezek a gyümölcsei nem egyik másik hébe-hóba, hanem egyfolytában mindegyik, majd ki csattant az a szőlőszem. Ugye? Őróla csak ezt lehetett szedni. Akármit csináltak vele az emberek, ha köpködték, ha ütötték, ha verték, ha keresztfára szegezték, ha éppen enni adtak neki, vagy vendégül látták, mindegy volt, mert róla mindig csak ez jött. Róla mindig a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a jóság, a hűség, a szelídség, az önmegtartóztatás. Ezek jöttek belőle. Ezek az ő tettei, és hogyha az ő tettei jönnek, az ő vonásai jönnek belőlünk, akkor mi magunk is boldogok leszünk, nem? Az Úr is boldog lesz, meg az embertársaink is. Ha a test cselekedeteit visszük véghez, csak mi is boldogtalanok leszünk, ők is, meg az Úr is. Emígy meg az Úr örvendezik bennünk, és mi is ő benne, és hálásak vagyunk neki. Nagyon fontos, testvérek, ez a dolog, hogy az Úr lelke, hogy amire indít minket, hogy azokat valahogy engedjük magunkból kijönni, azáltal, hogy megragadjuk ezt, hogy mi nem vagyunk adósai a testnek, hogy test szerint éljünk. És különben is ez a test, ez a gonoszságunk, ez Krisztussal együtt megfeszítetett. És nincs már hatalma fölöttünk, mert halott. és mi új életre támadtunk a Krisztus lelke által, és azért, hogy mi éljünk az ő lelke szerint. Éljünk szerint, és hozzuk ezeket a gyümölcsöket. Egyre gazdagabban ebbe a világba, és így dicsőítsük őt. Azt mondja végül az egésznek, amit most elmondtam, testvérek, ennek végül a kontextusát szeretném fölvillantani nektek, mert ezt az egészet, amit itt Pál leír a test-lélek harcáról a hívőben, meg a testettei, meg a lélek gyümölcse, ezt az egészet Pál egy bizonyos kontextusban mondja el. Ugyanúgy van ez itt, mint ahogy van egy kontextusa a szeretet himnusznak is. Ugye az 1 Korintus 13 be van ékelve az 1 Korintus 11 meg a 14 közé. És azokban a részekben Pál apostol végig a karizmákról beszél, hogy használják a hívők a kegyelmi ajándékot. És itt az 1 Korintus 13 az nem más, mint a kegyelmi ajándékok használatának a használatutasítása. Hogy minden, bárki, valaki gyülekezetvezető, vagy nyelveken szól, vagy proféta, vagy mit tudom én, mit csinál, szeretetben kell használja, és úgy kell építse a többieket. A szeretet himnusz kontextusa a kegyelmi ajándékok használata a gyülekezetben. Egy gyakorlati helyzet apropóján mondja el Pál az Isten lelke által a szeretet himnuszát. És itt is ezt a nagyon fontos dolgot, hogy a hívő ember hogy néz ki, hogy test és lélek azokat harcolnak, és akkor az egyik győz, mi lesz, ha a másik győz, mi lesz. Ennek is van egy apropója. Ezt is valamilyen kontextusban mondja el Pál. És ez a kontextus, testvérek, az, amiről az első versekbe olvastunk, itt a 11. és következő, tehát a 11-től 15-ig, ha valakinek ott van a Bibliája, és a szakasz után a 26. vers, az keretezi ezt az egész mondani valóját. És ezek a körülmények, amik arra indítják az apostol, hogy leírja ezt az egész történetet, ez az, hogy abba a galáciabeli gyülekezetekben megjelentek bizonyos emberek, akik azt mondták, nem elég Jézusba hinnetek, hanem még föl kell vennétek magatokra a zsidóságnak is bizonyos előírásait, prozelitáknak kell lennetek, ha nem vagytok zsidók, mert csak úgy fogtok üdvözülni, hogyha így és így betartjátok a szombatnapot, meg körülmetékedtek, meg ezt, meg azt csináljátok. És ezek is kellenek ahhoz, hogy valaki üdvözüljön, nem elég hinni az Úr Jézus evangéliumába. És akkor most ezek az emberek ott elkezdtek sutyorogni jobbra-balra, ugye az embereknek, a hívőknek, és ezekbe a gyülekezetekbe, az antiókiai gyülekezetbe, a pizidiai antiókiai gyülekezetbe, a lisztrai gyülekezetbe, a derbéi gyülekezetbe, az ikóniumi gyülekezetbe, az hívő emberek közül voltak, akik rájuk hallgattak. Hó, tényleg. Mások azt mondták, nem úgy van. Hát ez nem úgy van. Mondják, hát Pál apostol tévedett itt ebbe a dologban, mert Pál mondta nekünk, hogy elég Jézusba hinni, azt üdvözülünk. De jöttek a másik, hát az rosszul mondta. És akkor kialakult mindjárt két tábor a hívők között. És kezdtek egymással veszekedni, hogy most akkor hogy van? Hogy Pál most igazat mondott, vagy nem mondott igazat. Tényleg elég a hit? Tényleg kell belépnünk, és föl kell vegyük a zsidó szokásokat is, hogy Isten elfogadjon minket? Kezdett kialakulni egy ilyen feszültség, és kezdett kialakulni egy ellenségeskedés, egy veszekedés a hívő emberek között, ezekben a gyülekezetekben. Megoszlottak ezek a gyülekezetek. Azért mondja itt Pál, hogy pártoskodás, meg viszályos, mert ilyen jött létre ezekbe a gyülekezetekre. Én Pálra esküdött az egyik, és igaza volt, mert neki volt igaza, de a másik ott állt vele szembe, és nem úgy van az, nem úgy. A tévtanítás soha nem egységet, hanem mindig ilyen veszekedés szül. Ezek a tévtanítók nem az egység emberei voltak, hanem a szakadásnak az emberei. És ezekben addig békés gyülekezetekben, ahol addig megegyezett mindenki abból, hogy igen, hát Isten elküldte Krisztust, ő benne hiszünk és üdvözülünk, és így éljük a hívő életünket, az üdvösség biztos tudatában. Nem kell zsidókká lennünk pogány létünkre, szombatot tartani, meg körülmetékedni, meg mit tudom én, miket csinálni. Elég nekünk, hogy Jézusra figyelünk, és ő vezet minket, hogy mit csináljunk. Eddig ebben megegyeztek, egységben voltak. Most kezdett egy nagy veszekedés közöttük kialakulni. Nem Pál volt a hibás ezért, hanem a tévtanítók. Nem Pál tanítása volt a hibás, hanem a tévtanítók tanítása volt a hibás. De hát akkor is kialakult egy veszekedés. És akkor azt mondja Pál, hogy na csak vigyázzatok ti veszekedő testvéreim. Mert most attól függetlenül, hogy kinek van igaza, meg kinek nincs igaza. Csak vigyázzatok, mert egymást harapjátok, és faljátok, csak vigyázzatok, fő ne emészétek egymást. Értitek, egy ilyen fokozatosságot mond az apostol, hogy egymást harabdossátok, ezzel kezdődik ugye a veszekedés, hogy egymást harabdossuk, mint a kutyák, vagy nem tudom, farkasok, harabdossuk egymást. Azt mondja, utána következik azt, hogy egymást faljátok, az már ennél egy durvább, tehát amikor már jobban egymást torkának esnek. Csak vigyázzatok, hogy ezen az úton jártok, nehogy eljussatok oda, hogy végül az egész gyülekezet megsemmisül. Hogy fölemésztitek önmagatokat, az egész gyülekezetet megemésztitek, eltüntetitek a veszekedés révén. Értitek, hogy egy nagyon áldatlan helyzet volt ott, és ebbe a helyzetbe mondja el a hívőknek, ezeknek a galáciabeli hívőknek, hogy ne vigyétek véghez a testnek az akaratát, ami arra ösztökél benneteket, hogy ti harabdossátok és faljátok, és fölemészétek végül egymást. Ne engedjetek a test akaratának, hanem a lélek akaratát vigyétek véghez ebbe a helyzetbe. És a lélek arra indít benneteket, hogy szeressétek egymást, hogy jóságosak legyetek egymáshoz. Értitek, hogy mértékletesek, hogy türelmesek legyetek egymáshoz. És Isten majd elrendezi ezeket a dolgokat. És azt hiszem, testvérek, hogy értjük itt ezt, hogy Pál apostol annak ő a megbékélésnek az embere volt, miközben a levél első felébe teljesen leteszi a voksát amellett, hogy nincs más út, ahogy üdvözülni lehet egyedül a Krisztusba vetett hit. A levél első részében csak ezzel foglalkozik. És kimutatja, hogy akik azt mondják, hogy még a zsidóságot is föl kell venni, meg be kell tartani a törvényeket, hogy üdvözöljünk, azok teljesen rossz úton vannak. Abszolút eltévedtek. Azok elvesztik még a Krisztust is, hogyha megmaradnak ezen az úton. Tehát leszögezi ő az evangéliumi igazságot. Ehhez ragaszkodunk, de közben mégse a test akaratát vigyétek véghez, mert tönkreteszitek magatokat, egymást, a gyülekezetet. Hanem valahogy a léleknek az indítására figyeljetek. Ragaszkodjatok az igazsághoz, a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a jóság, a hűség, a szelídség, a mértékletesség, ezek legyenek ottan ti bennetek. Erre törekedjetek. És akkor orvoslódik az a nyomorult helyzet, ami kialakult köztetek. Az a feszültségteljes zóna, elrendeződnek a dolgok. Hát, hogyha így vagyunk, testvérek, én nem érzem úgy, hogy most mi a gyülekezetben ilyen helyzetben lennénk. Nekünk ragaszkodni kell az Isten igazságához, a Krisztus evangéliumához, és közben meg törekednünk kell arra, hogy mégiscsak a lélek akaratát cselekedjük itt a gyülekezetben is, és ne a testnek az akaratát. Nem azért, hogy kilábaljunk a bajból, hanem hogy ne jussunk bele a bajba. Ugye? Mert ez egyfelől orvoslása lehet egy nyomorult helyzetnek, de ugyanakkor egy megelőző intézkedés is. Ha a lélek akaratát cselekezünk, nem is fog kialakulni olyan, hogy veszekedés, meg feszültség, meg egymás torkának esés. Ez a kontextus ennek a dolognak, amit Pál elmond, és így talán még inkább meg tudjuk jegyezni, és meg tudjuk érteni ezt a drága szakaszt, amivel most úgy hiszem, hogy az Úr lelke szembesített minket, és így készít minket erre a holnapi ünnepre, és holnap utáni ünnepünkre, és az úrvacsora vételre. Segítsen bennünket az Úr, hogy valóban az ő lelkének a szelíd indításai érvényesülhessenek általunk, bennünk, a gyülekezetbe, közösségünkbe, és mindenhova, ahova megyünk. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te adtad a híveidnek a Szentlélek ajándékát, hogy velük legyél, és általa teremt bennük, és hozd elő az ő életükből ezeket a gyümölcsöket, amiket itt láttunk, ezeket a nagyon ízletes, nagyon szép vonásokat, tulajdonságokat, megnyilvánulásokat. Látod, Uram, hogyha rám vagy ránk nézel, akkor mennyire látod ezeket? Mennyire látod a szeretetet, vagy az örömöt, vagy a békességet, a szívességet, vagy más egyéb ilyen vonásokat, amiket semmiféle isteni törvény nem ítél el. Látod, hogy meg kell állnunk, és el kell szégyelnünk magunkat, hogy sokkal inkább jellemeznek, Uram, bennünket a testnek a cselekedetei, és indulatai, és megnyilvánulásai. Segíts bennünket, Urunk, hogy meg tudjuk érteni, hogy mi nem vagyunk adósai a testnek, hogy test szerint éljünk, hanem mi kaptuk a te lelkedet, aki erősebb, mint a test, és aki által győzhetünk önmagunk gonosz indítatásai, reflexzerű nyomorúságai fölött. Segíts, hogy értsük ezt, és higgyük ezt el. Úgy szeretnénk jobban dicsérni téged azzal, hogy teremjük a te lelked által való gyümölcsöket, hogy kihozza az életünk azokat a szavakat, gondolatokat, érzéseket, megnyilvánulásokat, gesztusokat, amik a lelked gyümölcsei. Segíts minket, hogy így tudjunk dicsőíteni téged, ilyen élettel, egyre inkább ilyen élettel. Segíts rajtunk, Uram, hogy hozzád fussunk, és szüntelenül belé tudjunk kapaszkodni, hogy ez működjön, ez a dolog. Kérünk téged, hogy segíts minket, és áld meg a következő napunkat, áld meg a drága pünkösd ünnepét, áld meg az úrvacsora vételünket, közösségünket. Légy velünk, Urunk, hogy dicsérhessünk nagy örömmel és nagy békességgel téged. Hirdettessék közöttünk a te neved, az evangélium holnap is. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mondom pedig, lélek szerint járjatok, és a testnek akaratát véghez ne vigyétek. Ha Isten segít minket, akkor holnap találkozhatunk. 9 órakor lesz ugye Isten tiszteletünk holnap is, és holnap után is, és úrvacsora vételre nyílik lehetőségünk. Most még van egy kis műsor, ha van a testvéreknek erre türelme, de talán van még annyi 5 percünk, hogy a Kálmán Lilla szívesen eljátszana nekünk egy 4 perces darabot, Bachnak az egyik kis hegedű művét. Kicsit talán oda tudjuk szánni ezt a pár percet, hogy meghallgassuk, és örüljünk ennek is. Köszönjük szépen. Áldott vizsgát kívánunk majd holnapra. Testvéreim, a záróénekünket keressük elő, a 221. dicséretünket. Az első versét és a két utolsó versét énekeljük, tehát 221 első és két utolsó versét. Az első vers így kezdődik: légy irgalmas, Úristen, minékünk, mert ellened álnokul vétkeztünk.
Légy irgalmas,
békesség.